Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei atyánk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy Te Úr lehetsz, és Úr vagy. Úr vagy, és Úr lehetsz a mi életünkben. Köszönjük Istenünk, hogy egykor igent mondtunk erre a lehetőségre, és azóta is Úr vagy, Uraknak Ura. Megvalljuk előtted, hogy gyakran mégsem így teszünk, nem így gondolkozunk, nem így viselkedünk, nem így érzünk. Kérünk munkát bennünk, az, hogy valóban csak neked tudjunk hódolni, téged tudjunk áldani és magasztalni, bajainkba segítségül hívni, ad, hogy igazán tudjunk tisztelni tégedet, az erős Istent, aki Uraknak Ura. Kérünk, légy jelen közöttünk a mai Isten tiszteleten, és szólj hozzánk a Te ígéd által. Eleveníts meg bennünket, szent lelkeddel, és áld meg, kérünk, a mi Isten tiszteletünket. Jézus nevében. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, a mai Isten tisztelet alapígéjét az 50. Zsoltárból. Az 50. Zsoltárból olvasom az ígét az első verstől egészen a 15. versig. A hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig, tökéletes, szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten, jön a mi Istenünk, nem hallgat, előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar, hívja az eget odafenn, és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek, Isten a te, Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát? Iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a természetben van egy olyan jelenség, kiváltképpen a rovarok körében, de a hüllők is viselkednek így. Mégpedig arra jelenségre gondolok, hogy amikor egy-egy rovar már kinőtte a páncélját, a kitin páncélt, akkor levedli a páncélját. Ugyanis a rovaroknak nagyon jól tudjuk, hogy a vász szerkezete az nem olyan, mint nekünk, belül vannak a csontjaink, és azok tartják az izmot, hanem kívül vannak a csontjaik, azaz a kitin páncéljuk. És időről időre eljön egy időszak, amikor levedli ezt a kemény páncélt, és egy teljesen új és sokkal nagyobb rovar bújik ki belőle. De miért beszélek erről, kedves testvéreim? Azért beszélek erről, mert ahogy a rovar világban is van egy állandó megújulás, egy állandó merev keretekből való kinövekedés, úgy kell legyen a mi hívő életünkben, úgy kell legyen az egyházban is, állandó megújulás, ahogy reformátor őseink mondták, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, a református egyháznak mindig meg kell újulnia. De miért is beszélek erről? Hiszen nem reformáció ünnepe van, azonban az 50. Zsoltárt olvastam fel a Szentírásból. Az 50. Zsoltár, amelynek a üzenete, a magva tulajdonképpen erről a lelki vedlésről szól. Az 50. zsoltár egy ünnepi zsoltár volt, amelyet a szövetség kötés emlék ünnepén énekeltek az izraeliek. Alapvetően a papi rendnek a zsoltára, de mégis egy olyan profétikus hang szólal meg benne, amely valóban szétfeszíti a papi rend által biztosított kereteket. De miről is van szó a zsoltárban egészen konkrétan? A zsoltár első fele arról szól, hogy megjelenik az Isten. Tulajdonképpen egy visszaemlékezés arra az időre, amikor a Hóreb hegyén megjelent, és ugyanolyan természeti jelenségeket rajzol le lelki szemeink elé a zsoltár. Füstölgés, különböző fényjelenségek, emésztő tűz, szélvihar, és így jelenik meg az Úristen. És hogyha végigolvassuk a szövetségkötés Ószövetségben leírt történetét, ott is ugyanígy jelenik meg. Megjelenik az Isten. Megjelenik Isten már nem a Hóreb hegyen, hanem a Sion hegyén, azaz a jeruzsálemi templom hegyen. És ami a csodálatos a zsoltárban, hogy folytatódik, megjelenik Isten úgy, mint aki megítéli az ő népét, megjelenik úgy, mint bíró. És itt egy pillanatra álljunk meg, mert az Úristen bírói mi voltának egy olyan gyönyörű tulajdonságát láthatjuk itt, amely megszívlelendő, nevezetesen azt, hogy ő nem azért ítél, nem azért tart ítéletet, hogy az ember elpusztuljon, hanem valóságosan azért, hogy megjobbítsa az embert. Megjobbítsa az akkori izraelieket, akik éppen áldozatokat mutatnak be, kultuszi cselekményekkel tisztelik az Istent, és megjobbítson bennünket is. Tudjuk, hogy a modernkori bírói gyakorlatnak, ítélkezésnek is ez az elvi célja. De azt is tudjuk, hogy ez a cél nem valósul meg. Illetve hát nagyon ritkán valósul meg. Mert hiába kapja meg a büntetését, hiába van a nevelő szándék egy-egy bírói ítéletben, a bűnösök a börtönbe még bűnösebbek lesznek, és még készebbek lesznek arra, hogy ezután is, tehát a börtönből való kikerülés után is bűnöket kövessenek el. Az emberi ítélkezés ingatag nem működik. De miről is szól az Isten ítélete? Erről szólt a felolvasott ige szakasz második része. Megszólítja a népét. Nagyon konkrétan megszólítja. Nem csak általánosságokban beszél, hanem egy szózatot intéz a néphez. Először is az alapvető kapcsolódási pontot mondja el, Istened vagyok. Ez az az alap, amin állva az Úr megszólítja. Ez az a szövetségi alap, amelyre éppen ezen az ünnepen emlékeznek a zsidók. Istened vagyok. És bennünket is ilyen jogon és ilyen alapon szólít meg az Úristen. Istened vagyok. Mit is jelent ez? Megszabadítottalak. Szövetségkötés előtt volt Izrael történetében a szabadulás. És a mi életünkben is az első fontos kapcsolópont az Úristenhez a szabadulás. Megszabadultunk óemberünktől, megszabadultunk bűneinktől, megváltozott a gondolkozásunk. Egyszerű szóval lehet azt mondani, hogy megtértünk. Igen, ez a jogalap. Isten megszólítja az övéit. És azért tart ítéletet, mert ő olyan, mint egy jó atya, aki nem csak hiába valóan szidalmazza a gyermekét, hanem nagyon jól tudja, hogy mit kell és hogyan kell mondani ahhoz, hogy megjobbítsa az ő útjait. Tulajdonképpen az ítéletnek a magva az az, hogy az Úr nagyon szívesen veszi az áldozatokat, különösképpen a véres áldozatot, az égő áldozatot, azonban nem fogad el bikákat, és nem fogad el bakokat. Miről is van itt szó? Az első két áldozatfajta olyan áldozat volt, amely az állatnak csupán egy részét égette el, vagy áldozta fel az Istennek. Szimbolikus volt ez az áldozat. Az állat egyéb részeit, a húsát elfogyasztották az emberek. Azonban volt teljesen elégő áldozat is, amikor mindent elégettek, az egész állatot elégették. És Isten azt mondja, hogy nem kell ez. Nem kell ez, legyen az csak a tied, örüljél neki, hogy vannak bikáid, bakjaid, vannak állataid, van vagyonod, van életed. Neked nem ez kell. Nekem az kell, folytatja az Úr, ami a szíved mélyén van, hiszen övé az erdő minden vadja, minden állat, minden madár, ismer minden madarat az Úristen. Ha éheznék, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Iszom-e a bikák vérét, vagy eszem-e a húsát? Nyilvánvaló, hogy nem. Hálaadással áldoz Istennek. Teljesítsd a felségesnek tett fogadalmat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Ezeket várja el az Isten. Nagy dolog ez, hogy az Ószövetségbe ezt valaki lemerte írni, és kimerte mondani. Mert egyébként arról van itt szó, hogy azok a kultuszi formák, amelyeket űztek, nem lényegesek. Sokkal lényegesebb az, hogy milyen szívvel vesznek részt az Isten tiszteletben. Milyen szívvel viszik az áldozatokat. Isten nem tart igényt a mi vagyonunkra, hiszen övé minden. Hogy lehet az, hogy az ember azt gondolja, hogy én majd az Istennek adok valamit, és akkor az majd milyen jó cselekedet lesz az ő szemébe? Innen már csak egy lépés, az a gondolat, amelyet úgy fejeznek ki a vallás történészek, hogy do ut des, adok, hogy adj. Biznisz, üzlet. Istennel nem lehet üzletelni. Isten sokkal hatalmasabb nálunk. Hogy gondolja az ember, hogy valami kultuszi cselekményt elvégez, és akkor utána joga van kérni Istentől? Nem ez a jogalap. A jogalap az, hogy gyermekek vagyunk és fiak vagyunk. És itt csúszik el nagyon sok vallás, és itt merevedik be az a képzeletbeli vallási kitimpáncél, mert az ember már nem a szívéből végzi a kultuszt, nem a szívéből végzi az imádságokat, nem a szívéből vesz részt a vallásos alkalmakon, hanem mint egy kötelesség, amit le kell tudni, amivel elnézést a kifejezésért jó pontokat lehet gyűjteni Istennél, szebben szólva érdemszerző cselekedeteket lehet végezni. Nagyon sokan így gondolkoztak Izraelben, és nagyon sokan így gondolkoznak ma is Istennel kapcsolatban. De Isten nem ezt várja. Sőt, azt mondja, hogy felesleges. Feleslegesek ezek a kegyességi formák. Jézus is ugyanerre tanít a hegyi beszédbe. Emlékezzünk vissza arra, amikor arról tanít, magyarázva a törvényt, hogy ha haragszol a te atyád fiára, akkor mielőtt oda mennél az áldozathoz, menj el és békülj ki, és úgy menj oda az áldozati oltárhoz. Haraggal a szívünkbe. Hogy lehet így Istenhez folyamodni? Hogy lehet egyáltalán így élni? Isten ezt az áldozatot kéri tőlünk. Nem nagy dolog. Talán sokkal kisebbnek tűnik, mintha hatalmas nagy összegeket adományoznánk arányosan is akár, tehát még a tizednél is többet talán. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mindezt szívből tegyük. Éppen ezért mondja az Úr Jézus egy másik helyen, amikor figyelték a templomba, tanítványokkal együtt a templomba bemenő embereket, ki mennyit dob a persejbe, és akkor kiemel az Úr Jézus egy özvegyasszonyt, aki nagyon keveset dobott, de a szívből tette. Ez a lényeg. Nem az összeg, nem az, hogy mekkora bikát, milyen tökéletes bakot áldozott az ószövetségi ember, és a mai világunkban sem ez a lényeg, hanem egy sokkal kisebb és mégis sokkal lényegesebb dolog az, hogy az ember milyen szívvel végzi. Milyen szívvel végzi az Isten tiszteletét? Milyen szívvel van jelen a különböző szertartásokban? És igen, elérkezik minden vallás, ahogy a zsidó vallás is elérkezett egy bemerevedéshez. Ha nincs mozgástér, amiből ki kell nőnie valaminek. Az Úr Jézus ezért kritizálta a farizeusokat, ezért kritizálta az írástudókat, mert már nem volt elevenség. Nem volt elevenség a törvények betartásában, nem volt elevenség a kultuszi cselekményekben, hanem minden olyan gépiesen ment, olyan automatikusan. Az embernek lehet, hogy máshol járt az esze, de mégis ott volt. És tulajdonképpen minden Krisztust követő vallásban is ez végbe megy, és hát ezzel kíméletlenül szembe kell nézni. Akár a mi hitünket is nézzük, a református vallást, hogy vannak pontok, amikor már annyira megmerevedik a kitimpán cél, a szabályok, a szokások, a tradíciók kemény páncélja, amikor már nem tudja betölteni azt, amire rendeltetett. Mert mire is rendeltetett a kitimpáncél, a rovar kitimpáncél? Hát arra rendeltetett, hogy meghatározza a rovarnak a körvonalát, tartást adjon neki, erősen összetartsa. Ugyanez érvényes a szabályokra, dogmákra, törvényekre, tradíciókra. Tartást kell adjanak, és össze kell tartsák azt a közösséget, amely ugyanazt a hitet vallja. Mindazonáltal, hogyha ezek már szoros abroncsként vesznek körbe bennünket, és a lélek természetes növekedése folytán már szorítanak, akkor ki kell lépni belőle. Ahogy a reformátorok kiléptek a katolicizmusból. Azért léptek ki, mert bármennyire is igaz volt, és voltak benne igazságok, és alapvetően igaz vallás volt, csak a gyakorlata nem volt igaz. Bármennyire is megvoltak ezek az igazságmagvak benne, már elviselhetetlenül merev, és elviselhetetlenül nem az életet szolgálta, hanem valami mást. És mindig a Szentléleknek a munkája az, amelyik túllendíti az embert azon, hogy bizonyos szabályrendszereket és megmerevetett rendszereket betartson, és ahhoz alkalmazkodjon. A felolvasott ige szakaszban is tulajdonképpen a profétikus hang az, ami papi személyt túllendíti azon, hogy nem az a lényeg, hogy mekkora a bika, és hogy hány éves, és hogy néz ki, hanem az a lényeg, hogy milyen szívvel áldozunk. Milyen szívvel élünk. Ez a lényeg. És ahogy Ravasz László ezt nagyon szépen összefoglalja, ebben a Zsoltárban a profétikus hang szétfeszíti a merev papi vallásosságnak a kereteit. Ez egy igazi reformáció ebben a Zsoltárban. Aztán nem csak így intézményes szinten kell megtörténjen a keretekből való folyton megújulás és kilépés, hanem a mi személyes életünkben is. Mert mi is felveszünk bizonyos szokásokat, és most csak a hívő életről beszélek, a kegyességünkről, a különböző kegyes cselekedeteinkről, amelyek eredetileg mindig jók, és eredetileg tele vannak mindig Isten iránti tisztelettel, szívbéli szeretettel, nagyon dinamikusak, és valóban az Úr tiszteletét szolgálják, de az a dolgoknak a természete, ahogy telnek a napok, az évek, ezek egyre inkább távol kerülnek a mi szívünktől, és betartjuk őket, de lehet, hogy évek múltán már nem szívből, hanem csak automatikusan. Mert hát azért az is egy nagyon kellemes és vigasztaló dolog, hogy mindig ugyanazt csináljuk, viszont az életet megfojtja. És hogyha nem lépünk ki, ha nem revideáljuk, ha nem gondoljuk újra a mi hitünket időről időre, akkor valóban megállunk a növekedésben. És az Úr Jézus, amikor az Isten országáról beszélt, példázatainak legalább a felében mindig a növekedést teszi előtérbe. Mert ez a feladatunk, hogy növekedjünk ebben a világban. Ahogyan egy növény is egész élete folytán növekszik, ezért növény a neve, úgy nekünk is egész életünk folytán növekednünk kell. Nyilván nem fizikailag, testileg, mert hát tudjuk, hogy 20 éves kor környékén megáll a fizikai növekedésünk. De azt gondolom, hogy ez az az időszak, amikor tulajdonképpen el kell kezdeni a spirituális, a belső, a lelki növekedés útját. Ez az élet feladat. Ez az élet feladat mindannyiunknak, akik itt ülünk. És bizony, amikor az ember növekszik, ki kell nője néha azt a páncélt, ami körbeveszi, és újat kell növesszen helyette. Ami egy ideig megint nagyon jó lesz, de aztán megint tovább kell lépni. Olyan ez, mint amikor lépcsőről lépcsőre megyünk fölfelé. Lehet, hogy a lépcsőfordulóban megpihenünk, de mindig tudjuk, hogy tovább kell lépni. És az nagyon szomorú és nagyon szánalmas, hogy az ember nem ér föl a tetejére, hanem azt mondja, hogy nekem jó itt. Megrekedek egy lépcsőfokon. Jó nekem ez a megszokott ahogy az egyik ismerősöm mondta, jobban megszokott rossz, mint a szokatlan jó. Hát Isten jót akar nekünk. Fogadjuk el tőle. És mindig az ő lelkének az útmutatása alapján történnek ezek a lelki kitépáncél levedlések. Adja Isten, hogy tudjuk mi is felismerni azt, amikor már túlszoros, amikor az ő szent lelke más utakra vezet bennünket. És ezek tulajdonképpen nagyon gyakran nyomorúságos helyzetekből való megszabadulások által történnek. Sokszor az ember önmagától képtelen arra, hogy túllépjen azon, amit már megszokott. Gyakran az Isten felhasznál egy nyomorúságos élethelyzetet arra, hogy túllépjünk önmagunkon. És ez nem más, mint a folyamatos tanulás útja, a szeretet iskolájában való folyamatos előrelépés, és az ő lelkének vezetésével reménységünk szerint egy boldog megérkezés. Ehhez adjon erőt a Szentlélek, adjon erőt az Úr Jézus Krisztus, aki egész lényével, földi munkálkodása során ezt végezte, kinőni valamiből, valami sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb dolog vált a zsidó vallásból, mert ha tegyük föl, az Úr Jézus nem jön el, vagy később jön el, akkor még mindig ugyanazok között, a merev keretek között menne a zsidó vallás, és ha megfigyeljük a zsidó vallás későbbi történetét, még inkább bemerevedtek a kereteik, még inkább gépiessé vált minden, és még nehezebb zsidó emberként szív szerint az Urat tisztelni, úgy gondolom. Isten adja, hogy tudjunk így tovább lépni életünkben, tudjunk így megszabadulni, és tudjunk így tovább menni a tanulás és az ő szeretet iskolájának az útján. Legyen így. Amen. Urunk Istenünk, sok mindent teszünk mi is a te tiszteleted érdekében. Kérünk, mutasd meg nekünk azt, hogy mikor kell másképpen tenni már. Hadd tarthassunk olyan önvizsgálatot a te lelked által, amely rávilágít arra, hogy mit szív szerint, és mit nem szív szerint teszünk. És hadd legyen a hangsúly azon, amit szív szerint teszünk, amit a szív teljességéből. Így munkálkodj, így növekedj a mi életünkbe, így adhassunk neked helyet, minél nagyobb helyet a mi szívünkbe. És add, hogy a mi énünk, a mi önző énünk hadd legyen mind kisebb. Kérünk, cselekedd meg ezt a mi életünkbe, és imádkozunk az Anyaszent Egyházért is. Adjál olyan megújulást, amely a te lelkedből fakad, és hadd váljék semmivé az, ami emberi elgondolás. Ezért könyörgünk a nyitottságért, hogy tudjuk megkülönböztetni azt, ami tőlünk való, és tudjunk hűséges lenni ahhoz, ami tőled való. Könyörgünk, Istenünk, nem csak magunkért, hanem mindenkiért, aki fontos a mi számunkra, azokért, akikre most szeretettel gondolunk, hogy csendesedjünk el egy percre, és vihessük eléd minden nehézségünket, és mindenkit, akire gondolunk, és akiről tudjuk, hogy szüksége van a te szabadításodra. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Az Úr Jézus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most is az örökké valóságban. Amen.